Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessen szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben azok között, akik fölzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ők oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betszajdából származott, és kérték tőle: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: eljött az óra, hogy megdicsőjön az ember fia. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg neved. Erre hang hallatszott az égből. Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A tömeg, amely ott állt ennek hallatára, azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások úgy vélekedtek, hogy angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik: nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ezek az evangélium igéi. Ha szűkebb körben lennénk, akkor érdemes volna 5 percet szánni arra, hogy mindenki egy kis papírra írná föl azt a 4-5 nagyon fontos dolgot, de csak nagyon röviden, egy-egy szóval, amit meghallott a mai evangéliumból. Azért mondjuk így képletesen játszanám szívesen ezt a játékot veletek, mert aztán nagyon kíváncsi lennék, és úgy gondolom nagyon tanulságos volna, ahogy előkerülnek a papírjaink, és megnézhetnénk, hogy ki az, aki elsősorban azokat a tartalmakat hallja meg és figyelte meg, hogy el kell veszíteni az életet, ítélet van a világon, az emberfia meg fog halni, és a többi, és a többi. De kíváncsi lennék, hogy hányan lennénk olyanok, akiknek elsősorban ezek szerepelnének alapján. És biztos lennének köztünk olyanok, akik pedig azokra a tartalmakra érzékenyek, hogy most dicsőül meg az emberfia. Isten meg fogja őt dicsőíteni. Vagy hogy örök élet. A többit nem is mondom. Volt körülbelül 8-9 ilyen a mai evangéliumban. De kíváncsi lennék a lapjaitokra, hogy ti mire vagytok fogékonyak, hogy mire vagytok érzékenyek. Mert a mai evangéliumban tulajdonképpen ez a kettő egyensúlyban volt. Jézus, amikor azt kérdik, és azt kérik tőle, hogy mutasd meg magadat nekünk, akkor azt mondja: eljött az óra, az emberfia meg fog dicsőülni. És hogy a megdicsőülésnek van egy útja, azt is mondhatnám, a megdicsőülésnek van ára. Valahogyan oda el kell jutni. De azért nem volna nekem mindegy, hogy a ti papírjatokon mi minden szerepel. Mert hogyha csak azt látom, hogy mi az ára, és nem vagyok érzékeny arra, jó, de miért fogom megfizetni? Miért fogom azt kifizetni? Miért veszítsem el az életem? Miért hagyjam oda? Hát azért, mert. De sokan vannak emberek, akik a kereszténységnek azt a részét látják, érzékelik, arra érzékenyek csak, hogy mi az ára, hogy mibe kerül. És az, hogy miért is, vagy hova, vagy kiért, az pedig sokkal inkább árnyékban maradt számukra. Nem tudom, ismeritek azt a haszit történetet, azt a régi zsidó történetet, amikor van egy asszony, aki egyik sóhaj után a másikba hullik, és mondja, olyan kis házikóba élek, hát abban a házikóban nem is lehet normális ember életet élni. Aztán, ahogy megyek a kúthoz, hát olyan messze van a kút a lábaim, olyanok már, mint egy hatalmas görög dinnye. Na és aztán mik azok a ruhák, amik rajtam vannak? Ócska, göncök, nem is göncök azok, mert az még ruha lenne. Jaj, dehogy göncök azok, hanem szakadékok. És aztán azt mondja, ó, és aztán gondoljátok, hogy meglátogatnak engem a gyerekeim, meg az unokáim. Hát meg se ismernek. Igen, ám csak, hogy az asszonynak egyszer csak elkezd viszketni az orra. És ez már aztán sok neki, elmegy a rabbihoz. És azt mondja a rabbi, én nem tudom, mi van velem, de nagyon viszket az orrom. A rabbi azt mondja, aj, te asszony, ez nagy betegség. Néhány nap múlva komolyabb tüneteid is lesznek, mert az orviszketés annak a jele, hogy van egy olyan betegség, ahogyan látod magad, olyanná válsz. Sajnos te ezt a betegséget most csúnyán elkaptad. És másnap reggel fölébred az asszony, és hogy nyújtózkodna, beleüti a kezét, a lábát valamibe. Hát a ház olyan kicsi, amilyennek látta. Olyan kicsi, kilóg a ablakon a két keze, az ajtón meg a két lába. Na hát, ha ki csak kilógna a lába, hagyjál lenne, de a két lába helyén két görög dinnye van. Hát egészen megrémül az asszony, magára néz, nincs rajta ruha. Csak valami szakadt, valami csoda. És akkor, hogy segítségért kiáltana, de hát hang se hagyja el a torkát, és akkor egyszer csak eljönnek ott mellette a gyerekei, meg az unokái, észre se veszik. Az asszonynak még mindig viszket az orra, és akkor egyszer csak, hogy ott fekszik, kijönni nem tud a házból. Azt mondja, hát nem is volt olyan kicsi az a ház. Hát tulajdonképpen elég jól elfértem benne. És hát végül is jó-jó, fájt a lábam, de azért még mindig el tudtam menni a kúthoz, hogy húzzak magamnak vizet. És tényleg nem mondom, hogy éppenséggel új ruhákban jártam, de azért tisztességes, rendes ruhák voltak azok. És hát végül is minden héten felém néztek a családból, még hogyha sok dolguk is volt. És végül, hogy az asszony kimondja ezt, hogy még ha sok dolguk is volt, egyszer csak megnő a ház, eltűnik a dinnyeláb, rendes ruha lesz rajta, és integetnek a családtagjai. Az első gondolatom ez, hogy de nem mindegy, hogy azon az elképzelt papírlapon mi szerepel. Hogy látjuk-e azt, ami felé Jézus néz, ami felé törekszik, ami neki az erőt adja mindahhoz, amiről egyébként beszél. Ez az első. A második gondolat így szól, hogy igen, azt mondja, aki el tudja veszíteni az életét, az megtalálja és megmenti azt. Megtörtént, amiről beszélni akarok, egy túrázó télen, miközben már nagyon közel járt a táborhoz, ahova menni szándékozott, egy hatalmas hóviharba keveredett. És tudta, hogy nagyon közel van a tábor, és tulajdonképpen nem is tellett volna sok időbe odáig elevickélni, csak hogy ebben a hatalmas hóviharban gyakorlatilag a kinyújtott karjáig se látott. Tehát nagyon megijedt, hogyha ebben a hóviharban indul, próbál tovább menni, ha eltéved, akkor biztos, hogy vége van. Ezért aztán valahogy próbált magának menedéket kitalálni, de hát ebben a rettenetes hóviharban ez nem nagyon sikerült neki. És kezdte elveszíteni a reménységét. És aztán ahogy ott próbált meghúzódni, de tulajdonképpen egyre inkább reményvesztett állapotban a szűnni nem akaró hóvihar miatt, egyszer csak valami nyűszítés félét hall. És ez még ugye a maradék érdeklődését fölkelti, és akkor elkezdi szólongatni azt az irányt, ahol a nyűszítés van, és egyszer csak megjelenik egy kutya. A kutya szintén a tábor felől érkezett, és ő is elveszett ebben a hóviharban. És egyszer csak ez a vándor el is felejtkezik magáról, és fogja magához, öleli a kutyát, és dörzsölgeti, és melengeti, és fújogatja, és lehelgeti, úgy magához öleli ezt a kiskutyát, és miközben egészen elfelejtkezik magáról, a kiskutya megmenti az életét. És bár egészen kihűlve, és egészen átdermedve, és átfagyva, de hogy eloszlik a hóvihar, akkor másnap hajnalban a mentőcsapatok megtalálják őket. És él a férfi is, és él a kutya is. Éppenséggel mondhatjuk azt, hogy ami a kereszténységünkben olyan vonzó, és az a cél, ami felé törekszünk, igen, annak van ára. A szó legjobb értelmében, hogy tudjunk elfelejtkezni magunkról. Hogy egyszer csak elfelejtkezni magunkról úgy, ahogy vagyunk, nem azért, mert lebecsüljük magunkat, vagy mert nem vagyunk fontosak, vagy mert nem számítunk, dehogy nem, ez mind úgy van. Hanem valahogy, mint ez a vándor. Hogy aztán magunk se tudjuk, hogy egyszer csak megnyerjük az életet. Aztán a harmadik gondolat így szól, Jézus azt mondja, mennyei atyám, miközben én elveszítem majd most az életem, átadom neked az életem, ez ne egyszerűen csak halál legyen és szenvedés, hanem ebben dicsőítsd meg a te nevedet. Éppen ebben dicsőüljél meg. És milyen sokan vannak olyanok, akikben állandóan olyan gondolatok keringenek, na ez a helyzet nem igazán alkalmas arra, hogy itt valami megdicsőjön, vagy az Isten megjelenjen, na de majd, ha a következő helyzet az jó lesz. Ha sikerül majd megházasodnom, akkor a dolgok jól fognak. Na ha végre megfogan a kisbaba, na ha végre megszületik a kisbaba, na ha végre a gyerek leérettségizik, végre elköltözik, vagy ha végre az a diploma is meg lesz, jaj, megvan a diploma, nincsen nyelvvizsga. Na akkor, ha a nyelvvizsga is meg lesz, de sokan vagyunk úgy, hogy úgy toljuk, mindig egy jövendőbeli eseményhez kötve azt, hogy na majd, ha az esemény meg lesz, na akkor majd át fogjuk tudni élni, hogy Isten tényleg velünk van. Hogy Isten szeret és megdicsőít bennünket, és mi akkor majd önfeledten hálát adunk neki, Istenem, ezt a napot is megértük. De aki mindig tolja, ő neki az a nap sose jön el. Soha. Jézus pedig azt mondja, eljött az óra. Itt van a pillanat, az óra, hogy te megdicsőüljél bennem. Ráadásul ez a megdicsőüljél bennem, az én szenvedésem és az én halálomnak az órája és helyzete. Nem is a föltámadásomé, a szenvedésem és a halálomé, és ezen belül fogsz te megdicsőülni. Egy történet régebről, amikor még távíróval adták, vitték a dolgokat. Állást hirdettek, távírász állást. És elég sokan jelentkeztek rá, és ott a távíró központban, ahogyan megérkezik egy fiatalember, már látja, 7-8-an is ott ülnek előtte, hatalmas sürgés, forgás, a morzének a zaja is kihallatszik az ajtó mögül, és hát várják azt, hogy mikor szólítsák be az első embert, hogy aztán kiderüljön, hogy ki is kapja meg az állást. Ott ülnek tehát 7-8-an abban a hatalmas zűrzavarban, a morzejelek zajában, és egyszer csak ez a fiatalember, aki legutoljára érkezik, föláll, bekopogtat, bemegy. A többiek, akik sokkal előbb érkeztek, hihetetlenül dühösek rá, ki vannak kelve, és egymás között megbeszélik, na ha kijön, lerángatják a 10 körméről. Mit képzel? Igen, ám, de a fiatalember egy pár perc múlva az igazgatóval lép ki az ajtón, az igazgató azt mondja az összes ott várakozónak, nagyon köszönjük, hogy megjelentek, az állás be van töltve, a fiatalember kapta meg. Hát gondolhatjátok, hogy na itt aztán akkor földrengés, égzengés, földindulás. Csak hogy az igazgató csöndet kér, és azt mondja, nem tudom, hallották-e a távírónak a jeleit, a morzejeleket. Ugyanis amióta maguk itt vannak, a morzejelek a következő üzenetet hordozták. Ha képes fölfogni ezt az üzenetet, azonnal kopogtasson be és nyisson be, övé az állás. A többi hét várta, hogy majd csak egyszer szólnak nekik, és eljön az idő, és talán majd lesz állásuk, és talán majd akkor. Ezt ugye nem kell tovább mondani. És aztán a negyedik. Egy picit zavarban vagyok, mert nem tudom, hogy ezt a történetet elmondtam-e nektek. De annyira szeretem, nem baj, ha kétszer halljátok. De minden esetre inkább zavarban vagyok. Nem tudom, hogy mondtam-e. Egy picit az első történetnek az ellenpontozása. Egy kolostor egyre inkább kifogyó félben van. Na nem az élelem fogy el belőle, hanem a szerzetes. Már csak 4 szerzetes lakik benne, és nagyon öreg a 4 szerzetes. És már évtizedek óta nincsen utánpótlás. És a 4 szerzetes búnak ereszti a fejét. És végül azt hallják, hogy néhány faluval odébb éppenséggel van egy szentéletű remete. És a szentéletű remete jövőbe látó képességekkel bír. Hát ez kell ennek a 4 nyomorult szerzetesnek. Hát mind a 4-en fölveszik, ami fölvehető magukra, elmennek, hogy hát ha valahogy a szerzetesrend jövőjéről, az ő jövőjükről, a korostor jövőjéről valami szépet, hát vagy valami nem szépet, de hallhatnának. És odaérkeznek, a remete meghallgatja a történetüket, és azt mondja, hát kedveseim, én semmit nem tudok azokra a kérdésekre válaszolni, amelyeket föltettetek nekem, egy valamit tudok. Egy valaki közületek szent lesz. Hát, hazamennek. És mit kezdjenek ezzel? Nem tudják, mit kezdenek ezzel. Igen, ám csak, hogy ahogyan ott tesznek, vesznek, csinálják a dolgukat, hogy kapálgatnak a kertben, úgy sandán nézegetik egymást. Lehet, hogy ő. Ugye mindenki, hogy körbenéz, csak 3 szerzetes van rajta kívül. Hát igazán úgy van idő átgondolni, hogy talán melyikük lehet. És hogy átgondolja, nézi a másikat, úgy elkezdenek egyre udvarjasabbak lenni egymással. Ugye egyre előzékenyebbek, hát ha éppen ő lesz, azért mégiscsak. Azért odafönt is jó egy-egy kis közben járó szó. Hát, hogy valahogy egyre előzékenyebbek, szeretettel telibbek, jó indulatúbbak lesznek, sőt, még az is megtörténik, hogy este felé, amikor már bevonulnak egyedül a cellájukba, úgy elel merengenek, hogy hát talán én. És hát elhesegetik ezt a gondolatot, de az mégiscsak valahogy gyökeret ver bennük. Hát végül is 25% esély. Nem is olyan kevés. És egyszer csak telnek a napok, a hetek, a hónapok, na nem történik nagy változás. De valahogy, aki a szerzetesekkel találkozik, hogy viszi a hírt, hogy valami történt velük. Egyszerűen jó mellettük lenni. Na hát persze, hogy nem jelentkezik még senki a kolostorba. De az emberek a faluból, innen-onnan, a környező falvakból szívesen oda mennek a kolostor kertjébe. Ott piknikeznek, ott beszélgetnek, tracsolnak, szívesen töltik ott az időt. Hát olyan kedvesek ezek a szerzetesek. Jól esik ott lenni. És tulajdonképpen az árujuk is nagyon finom. És aztán, hogy telik-múlik az idő, egyszer csak bekopogtat az első jelölt. Mert egy ilyen kolostorba érdemes elmenni. Azt kérdi az a néhány görög. Megmutatnád nekünk Jézust, szeretnénk vele találkozni. Jézus pedig fölvillant valamit, amiért érdemes élni.